Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az Agrárkamara átalakítása az agrárium egyik legnagyobb reformja, amelyet bár sok vita övez, ugyanakkor az országnak és a gazdálkodóknak is szükségük van egy erős és független agrárszakmai és érdekképviseleti szervezetre, hangsúlyozta az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter a Facebook oldalán. Bóna Szabolcs bejegyzésében kiemelte, a klímaváltozás az egyre erősödő nemzetközi verseny és a változó piaci környezet mellett minden eddiginél nagyobb szükség van arra, hogy a termelők közösen fogalmazzák meg az érdekeiket és a társával együtt keressék a megoldásokat. A Miskolci Egyetemre 3739 jelentkezőt vettek fel az idei általános felsőoktatási felvételi eljárásban, ami 380 fővel, 11%-kal több mint egy évvel korábban, közölte a felsőoktatási intézmény az MTI-vel. Azt írták, a felvettek mintegy 76%-a, 2869 hallgató magyar állami ösztöndíjas képzésben kezdheti meg tanulmányait, számuk egy év alatt csak nem 16%-kal emelkedett. Az idei, az elmúlt évek legmagasabb felvett hallgatói létszáma a Miskolci Egyetemen. A bölcsészet és társadalomtudományi karra vették fel a legtöbb hallgatót, 892 diákot, 25%-kal többet, mint tavaly. A gyógypedagógia képzésen 255-en, a tanító alapképzésen 127-en, a pedagógus mesterképzéseken összesen 189-en kezdhetik meg tanulmányaikat. A közlemény szerint a Miskolci Egyetem várhatóan valamennyi karán hirdett képzéseket a pótfelvételi eljárásban, melynek jelentkezési időszaka előreláthatólag július 30-tól augusztus 7-én éjfélig tart. A 30 napos fokozott közbiztonsági akció első hetében 33 embert fogtak el, további 33-at pedig előállítottak, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság ma a polisz.hu oldalon. Tájékoztatásuk szerint az ellenőrzés sorozat első hetében több mint 400 rendőr vett részt a főváros több pontján végrehajtott célzott közterületi ellenőrzésekben, amelyek során 713 embert igazoltattak, 33 embert elfogtak, további 33-at előállítottak, 6 esetben pedig biztonsági intézkedést hajtottak végre. A rendőrök többek között garázdaság, lopás és kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények miatt intézkedtek, valamint körözött embereket is elfogtak, szabálysértési feljelentést 16 esetben tettek, további 40 esetben pedig helyszíni bírságot szabtak ki. Az intézkedések között a közterület rendjét érintő szabálysértések, így például a köztisztasági szabálysértés és közterületi alkoholfogyasztás mellett közlekedési szabályszegések is szerepeltek. Több mint 18 000 illegális elektronikus cigarettát foglaltak le a pénzügyőrök egy budapesti raktárban, az ügyben jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás miatt indult eljárás, az elkövető több mint 25 millió forint bírságra számíthat, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal az MTI-vel. Közleményük szerint a NAV pénzügyőrei közterületi ellenőrzés során bukkantak egy raktárhelyiségre, ahol kartondobozokkal és nagyméretű fóliacsomagokkal tele zsúfolt árukupacok sorakoztak. A raktárban egy kínai férfi tartózkodott, akit a járőrök igazoltattak. A férfi elmondta, hogy a helyiségben lévő áru az ő tulajdona is hozzájárult a raktár átvizsgálásához. A csomagokból 18 600 különböző ízesítésű, vaka elnevezésű elektronikus cigaretta került elő, írták. A tulajdonos a termékek eredetét nem tudta hitelt érdemlően igazolni, ezért a készlet a NAV bűnjár raktárába került. Elszállították a Duna alacsony vízállása miatt a Margit híd középső pillérénél előkerült második világháborús lőszerhüvelyt, megszűnt az útlezárás, közölte a Magyar Honvédség tűzszerész ügyelete ma reggel az MTI-vel. A tájékoztatás szerint egy második világháborús 7,5 cm-es német tüzérségi lőszer hüvelye volt beszorulva a Dunánál a kövek közé. A tűzszerész művelet idejére mintegy negyed órára hajnalban lezárták a Margit hidat, valamint a Duna 200 méter sugarú szakaszát. Végül az időjárásról. Ma sok napsütésre számíthatunk az ország nagy részén, de napközben egyre több felé képződhetnek gomoly felhők, melyekből elsősorban az északi középegység térségében, valamint az Alföldön futózáporok, zivatarok kialakulhatnak. A legmagasabb hőmérséklet 22 és 27 fok között alakul a térségünkben. Híreinket hallották.
Reklám. Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Baradá horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2016@gmail.com e-mail címen vagy a ciszterci templom sekrestjéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak.
Könyvtári barangolás.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban egy a második világháború előtti Amerikában játszódó történetet hallgathatnak meg. Szeroyan Utazás Hanfordba című novelláját Tóth Levente előadásában hallgathatják meg.
William Szeroyan, a Hanfordi utazás. 1937. Egy szép napon szerencsétlen Zsorgi nagybátyám számára elérkezett az idő, hogy rendbe hozza a kerékpárját és a 40 kilométernyire levő Hanfordba karikázzon, ahol úgy rémlik munkája akadt. Én mentem vele, bár először olyasmiről volt szó, hogy inkább az unoka testvéremet, Vaszkot küldik. A család nem szívesen kürtölte világgá, hogy tagjai közt olyan bolond is akad, mint Zsorgi, viszont kapura jött a lehetőség nyár derekán, hogy egy időre megfeledkezzenek róla. Ha elmegy Hanfordba és munkát talál a dinnyeföldeken, minden rendben lesz. Keres egy kevéske pénzt, és ráadásul nem is lesz láb alatt. Ez volt a fontos, hogy ne legyen láb alatt. A pokolba vele a citerájával együtt, mondta a nagyapám. Ha azt olvassátok egy könyvben, hogy egy férfi naphosszat a fa alatt ül és citerázik meg énekel, hát elhihetitek nekem, az az író egy cseppet sem gyakorlatias. A pénz? Ha az a valami. Csak menjen és izzadjon a napon egy darabig. Ő is, meg a citerája is. Ezt mondod most, válaszolta a nagyanyám, de várj egy hétig. Várj, amíg hiányozni nem kezd a muzsika. Ostobaság, mondta a nagyapám. Ha azt olvassátok egy könyvben, hogy aki énekel, az igazán boldog, hát az az író a fellegekben jár, nem pedig itt a földön, kalmárok között. Hadd menjen! Hanford 40 kilométerre van. Jókora távolság. Így beszélsz most, mondta a nagyanyám, de 3 nap múlva búskomor leszel. Azt fogom látni, hogy úgy járkálsz, mint egy tigris. Én leszek az, aki ezt látom. És én leszek az, aki látva téged majd nevetek. Te asszony vagy, mondta a nagyapám. Ha egy könyvben 500 apró betűvel teleírt oldalon át azt olvassátok, hogy az asszonyok csodálatos teremtmények, az az író hátat fordított a feleségének és ábrándozott. Csak hadd menjen, Zsorgi! Az a helyzet, hogy nem vagy már fiatal. Ez az oka, hogy üvöltözöl, mondta a nagyanyám. Fogd be a szád, mondta a nagyapám, fogd be, vagy kapsz egyet vissza kézből. Nagyapám végigjártatta tekintetét a szobában lévő gyerekein és unokáin. Amondó vagyok, hogy biciklivel menjen Hanfordba, mondta. Mit szóltok hozzá? Senki sem szólt. Akkor ezt elintéztük, mondta a nagyapám. Na és kit küldjünk vele? Melyik két balkezes porontyot büntessük azzal, hogy Hanfordba küldjük Zsorgival? Ha egy könyvben azt olvassátok, hogy egy fiatalember számára kellemes élmény egyik városból a másikba utazni, az az író legalább 80 vagy 90 éves lehet, aki mindössze egyszer utazott el otthonról két mérföldre egy vagomba, még gyerekkorában. Kit büntessünk? Vaszkot? Vaszk legyen az? Na lépj ide, fiú! Vaszk unokatestvérem felkelt a padlóról, és az öreg ember elé állt, aki dühösen nézett le rá, óriási bajszát csavargatta, megköszörülte a torkát, és a kezét a fiú arcára tette. A tenyere gyakorlatilag a gyerek egész arcát eltakarta. Vaszk nem mozdult. Elmész Zsorgi nagybátyáddal Hanfordba? Kérdezte a nagyapám. Ha ez nagyapám kívánsága, elmegyek, válaszolta Vaszk. Az öreg ember fintorogni kezdett. Hadd gondolkodjak egy percig, mondta. Zsorgi a nemzetségünk bolondja, és te is az vagy. Bölcs dolog vajon összereszteni két bolondot? A többiekhez fordult. Hadd hallom, hogyan vélekedtek erről, mondta. Bölcs dolog-e egy és ugyanazon családból két bolondot összereszteni egy felnőttet és egy növésben lévőt? Jó ez bárkinek is? Beszéljetek hangosan, hogy fontolóra vehessem. Szerintem ez lenne a természetes, mondta Zorab nagybátyám. Egy bolond meg egy bolond. A férfi, hogy dolgozzon, a fiú, hogy rendbe tartsa a házat és főzzön. Talán, mondta a nagyapám. Gondoljuk meg. Egy bolond meg egy bolond. Az egyik, hogy dolgozzon, a másik, hogy rendben tartsa a házat és főzzön. Tudsz főzni, fiú?
Természetesen tud, mondta a nagyanyám. Rist minden esetre.
Igaz ez, fiú? Kérdezte a nagyapám. Négy bögre víz, egy bögre rizs, egy kávéskanál só. Ismered a fortéját, hogyan kell úgy elkészíteni, hogy ehető legyen és ne ragacsos, vagy csak képzelődünk?
Természetesen tud rist főzni, mondta a nagyanyám.
Már rendül is a kezem, hogy szájon vágjalak, mondta a nagyapám. Hagyd, hogy a fiú maga szóljon, van nyelve. Meg tudod főzni, fiú? Ha egy könyvben azt olvassátok, hogy egy fiú bölcs válaszokat ad egy öreg embernek, azaz író valószínűleg zsidó és túlzásokra hajlamos. El tudod úgy készíteni, hogy ehető legyen és ne ragacsos?
Már főztem rist, szólalt meg Vaszk.
Ehető volt. Tettél bele elég sót? Kérdezte a nagyapám. Ha hazudsz, megemlegeted a kezemet.
Vaszk habozott egy pillanatig.
Értem, mondta a nagyapám. Zavarba jöttél a rizs miatt. Mi baj volt vele? Csak az igazságot kedvelem, mondd ki bátran. Nincs ember, aki többet követelhetne a bátran kimondott igazságnál. Mi baj volt azzal a rizssel?
Hát túlsós volt, mondta Vaszk.
Egész nap és egész éjjel vizet kellett innunk, olyan sós volt. Csak semmi mellébeszélés, mondta a nagyapám. A puszta igazságot mond, a rizs túl sós volt. Természetes, hogy egész nap és egész éjjel inni kellett rá. Mindnyájan ettünk már ilyen rizst. Ne hidd, hogy mert egész éjjel és egész nap vizet ittál, te vagy az első örmény, aki ilyet evett. Elég annyit mondanod, hogy túl sós volt. Nem azért vagyok itt, hogy tanuljak. Én tudok. Csak annyit mondj, hogy túl sós volt, és bízd rám, hogy eldöntsem, te legyél-e az, aki elmegy.
A nagyapám a többiek felé fordult, ismét fintorogni kezdett.
Azt hiszem, ennek a fiúnak kell mennie, mondta. De ki vele, ha van valami megjegyzésetek? A sós rizs jobb, mint a ragacsos. Puha volt legalább?
Puha, mondta Vaszk.
Úgy vélem, ezt a fiút kell elküldeni, mondta a nagyapám. A víz jót tesz a beleknek, ez a fiú menjen, Vaszk Grogálián, vagy kicsoda.
Ha jobban meggondolom, mondta Zorab nagybátyám, hogy két bolondról van szó, két ilyen sült bolondról, talán mégse ő menjen, annak ellenére, hogy a rist nem lett ragadós.
Aramot javaslom, talán neki kellene elmennie. Megérdemli a büntetést.
Mindenki rám nézett.
Aram, szólt a nagyapám, úgy érted, a fiú, aki nevetni szokott? A hangosan nevető Aram Grogáliánra gondolsz?
Ki másra? szólt a nagyanyám. Nagyon jól tudod, kire gondol. Nagyapám lassan megfordult, és fél percig a nagyanyámra merett. Ha egy könyvben olyan férfiról olvastok, mondta, aki beleszeret egy lányba és feleségül veszi, az az író minden bizonnyal egy egészen fiatal férfira gondol, aki még csak nem is sejti, hogy a lány egészen addig, míg 97 éves korában el nem érkezik az ideje, hogy a föld alá költözzön, örökké bele fog kotyogni mindenbe. Az ilyen író fiatalabb fajta férfire gondol. Úgy érted, Aram? Mondta. Aram Gragolian? Igen, mondta Zorab nagybátyám. Mit tett, amivel ezt a szörnyű büntetést kiérdemelte? Kérdezte a nagyapám. Ő tudja, válaszolta Zorab nagybátyám. Aram Gragolian, mondta a nagyapám. Felkeltem, és a nagyapám elé álltam. Nagy kezét az arcomra tette, és megdörzsölte. Tudtam, hogy nem haragszik. Mit tettél, fiú? Kérdezte. Nevetni kezdtem, mikor eszembe jutott, hogy miket műveltem. A nagyapám egy percig hallgatta, aztán ő is nevetni kezdett. Csak mi ketten nevettünk, a többiek nem mertek. A nagyapám mindig arra intette őket, hogy csak akkor nevessenek, ha úgy tudnak nevetni, ahogy ő. Én voltam az egyetlen Gragolian az összes közül, aki úgy tudott nevetni. Aram Gragolian, szólt a nagyapám, mondd el nekem, mit műveltél. Melyiket? Kérdeztem. Nagyapám Zorab nagybátyámhoz fordult. Melyiket? Kérdezte. Mondd meg a fiúnak, melyik bűnét vallja be, úgy látszik több is van. Ő tudja, hogy melyiket, mondta Zorab nagybátyám. Arra gondol, mondtam, amikor elhírezteltem a szomszédoknak, hogy megbolondult? Zorab nagybátyám nem volt hajlandó megszólalni. Vagy arra gondol, mondtam, amikor a beszédét utánoztam mindenkinek? Ezt a fiút kell elküldeni Zsorgival, mondta Zorab nagybátyám. Tudsz rist főzni? Kérdezte a nagyapám. Nem érdekelték a részletek, hogy hogyan figuráztam ki Zorab nagybátyámat. Ha tudok rist főzni, mehetek Zsorgival Hanfordba. Valahogy így nézett ki a dolog. Természetesen én el akartam menni, függetlenül attól, hogy miféle író írta, hogy egy fiú számára az utazás kellemes szórakozás. Akár bolond volt, akár hazug, én menni akartam. Tudok rist főzni, mondtam. Sósat, ragacsosat, vagy miért? Kérdezte a nagyapám. Néha sósat, mondtam. Néha ragacsosat, néha tökéleteset. Gondolkodjunk, mondta a nagyapám. A falnak dőlt gondolataiba merült. Három nagy pohár vizet, mondta a nagyanyámnak. A nagyanyám kiment a konyhába, majd egy perc múlva visszatért, kezében egy tálca, rajta három pohár víz. Nagyapám gyors egymás utánban mindhármat fölhajtotta, majd a többiekhez fordult, és közben töprengő arcot vágott. Néha sós, mondta. Néha ragacsos, néha tökéletes. Ezt a fiút küldjük Hanfordba? Igen, mondta Zorab nagybátyám. Ő az egyetlen, akit elküldhetünk. Úgy legyen, mondta a nagyapám. Ezt elintéztük, hagyjatok magamra. Indultam én is. Nagyapám elkapott a nyakamnál fogva. Maradj egy percre, mondta. Mikor egyedül voltunk, azt mondta, beszélj úgy, ahogy Zorab nagybátyád. Megtettem, és a nagyapám hangosan nevetett. Menj Hanfordba, mondta. Eredj el a bolond Zsorgival, és sózd el, vagy legyen ragacsos, vagy legyen tökéletes. Eképpen döntötték el, hogy én legyek Zsorgi nagybátyám társa Hanfordi útján.
Spring once said to the nightingale, I mean to give you birds a ball, so go and ask the birdies all, the old and young, the great and small. Tra-la-la-la-la, 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 tra-la-la-la-la. Soon they came from bush and tree, singing sweet their songs of glee. Each one stepped from his cozy nest, each one dressed in his Sunday best. Tra-la-la-la-la, 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 tra-la-la-la-la.
the wren and the cuckoo dance for life. The raven danced with the yellow bird's wife. The awkward owl and the bashful jay wished each other a very good day. Tra-la-la-la-la, 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 tra-la-la-la-la. The woodpecker came from his hole in the tree and brought his bill to the company. For cherries ripe and cherries red, a very long bill, so the birdies said. Tra-la-la-la-la, 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 tra-la-la-la-la. They danced all day till the sun was low, till the mother birds prepared to go. Then one and all, both great and small, flew home to their nest from the birdies' ball. Tra-la-la-la-la, 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 tra-la-la-la-la.
And again!
Tra-la-la-la-la, 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 tra-la-la-la-la.
One more time!
Tra-la-la-la-la, 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 tra-la-la-la-la.
Másnap reggel indultunk, még napfelkelte előtt. Én a biciklivázán ültem, Zsorgi nagybátyám pedig az ülésen, de amikor elfáradtam, leszálltam és gyalog mentem, és egy idő után Zsorgi nagybátyám is leszállt, akkor én hajtottam és ő gyalogolt. Nem is értünk Hanfordba, csak késő délután. Úgy volt, hogy addig maradunk, amíg a munka tart, a dinnye szezon végéig. Így képzeltük. Az egész várost bejártuk, hogy olyan házat találjunk, ahol ellakhatunk, ahol van kályha, gáz és folyóvíz. A villannyal nem törődtünk, csak gázra és vízre volt szükségünk. 6 vagy 7 házat is megnéztünk, mire találtunk egyet, amelyik megnyerte Zsorgi nagybátyám tetszését. Még aznap este beköltöztünk. 11 szoba volt a házban, egy gázkályha, egy mosdó folyóvízzel, és az egyik szobában ágy és heverő. A többi szoba teljesen üres volt. Zsorgi nagybátyám meggyújtott egy gyertyát, előhozta a citeráját, leült a földre, és elkezdett játszani, meg énekelni. Gyönyörűen csinálta. Néha szomorkásan, néha vidáman, de mindig gyönyörűen. Nem tudom, mióta játszott és énekelt már, mikor rájött, hogy éhes, de egyszer csak felpattant a padlóról, és azt mondta, Aram, adjál rizst! Az a fazék rizs, amit akkor este főztem, sós is volt, meg ragacsos is, de Zsorgi nagybátyám azt mondta, Aram, ez csodálatos. A madarak ébresztettek bennünket hajnalban. A munka, mondtam, ma kell elkezdened, tudod? Ma, nyögte Zsorgi nagybátyám. Letörten távozott az üres házból, én pedig seprű után néztem. Seprű nem volt, így hát kiültem a ház elé a tornác lépcsőjére. Napvilágnál a ház környéke barátságosnak látszott. Az utca csak 4 házból állt, 2 telekkel arrébb a ház előtt templomtorony magasodott. Vagy egy órája ültem már a tornácon, amikor Zsorgi nagybátyám közeledett az utcán határtalan boldogságban kacskaringózva a bicikliével. Az idén már nincs, hál' Istennek, mondta. Leesett a bicikliéről egyenest egy rózsabokorba. Mi? Kérdeztem. Nincs munka, mondta. Nincs, mondta, hál' Istennek. Megszagolt egy rózsát. Nincs munka, kérdeztem. Nincs, hála a mennybéli atyának, mondta. A rózsát nézte, mosolygott. Miért nincs, kérdeztem. A dinnye, mondta. Mi van vele, kérdeztem. Vége a szezonnak, mondta. Nem igaz, mondtam. Vége a szezonnak, mondta Zsorgi nagybátyám. Hidd el nekem, vége. Apád szét fogja verni a fejedet, mondtam. Vége a szezonnak, mondta. Istennek hála, a dinnyét mind leszették. Ki mondta? Kérdeztem. Maga a farmer. Maga a farmer, mondta, válaszolta Zsorgi nagybátyám. Hazudott, mondtam. Nem akarta megbántani, csak azért mondta, mert látta rajtad, hogy úgysem dolgoznál szívvel, lélekkel.
Istennek hála, mondta Zsorgi nagybátyám, a szezonnak teljesen vége, minden szép érett dinnyét leszedtek már. Mit fogunk csinálni, kérdeztem, a szezon még csak most kezdődik. Már vége, mondta, ellakunk ebben a házban egy hónapig, aztán hazamegyünk. $6 bért fizettünk, és van még annyi pénzünk, hogy rizsre elég legyen. Egy hónapig itt ábrándozunk, aztán hazamegyünk. Pénz nélkül, mondtam. De jó egészségben, mondta. Istennek hála, hogy ilyen korán megérlelte őket az idén. Zsorgi nagybátyám betáncolt a házba a citerájához, és mielőtt még eldönthettem volna, mit csináljak vele, elkezdett citerázni és énekelni. Olyan gyönyörű volt, hogy még csak fel sem keltem, hogy megpróbáljam kizavarni a házból, csak ültem a tornácon és füleltem. Egy hónapig maradtunk a házban, aztán hazamentünk. A nagyanyám látott meg először bennünket. Már épp ideje volt, hogy hazagyertek, nagyapád dühöng, mint egy tigris. Add ide a pénzt. Nincs pénz, mondtam. Dolgozott? Kérdezte a nagyanyám. Nem, mondtam. Egész hónapban citerázott és énekelt. Hogy sikerült a rizsed? Kérdezte. Néha elsúsztam, mondtam. Néha ragacsos lett, néha tökéletes, de Zsorgi nem dolgozott. Az apjának nem szabad megtudnia, mondta a nagyanyám. Nekem van pénzem. Felemelte a ruháját, és a fehér neműje zsebéből egy kevéske pénzt vett elő, és a kezembe nyomta. Ha a nagyapád hazajön, mondta, add oda neki ezt a pénzt. Egy pillanatig csak nézett rám, aztán hozzátette. Aram Grogalian. Úgy lesz, ahogy mondtad, válaszoltam. Mikor a nagyapám hazajött, üvölteni kezdett. Már is itthon? Üvöltötte. Ilyen hamar vége a szezonnak? Hol a pénz, amit keresett? Odaadtam neki a pénzt. Nem azért tartom, hogy naphosszat énekeljen, üvöltötte a nagyapám. Mindennek van határa. Ha egy könyvben azt olvassátok, hogy egy apa a bolond fiát jobban szereti, mint a bölcs fiait, hát az az író, aglegény. Az udvaron a mandulafa alatt Zsorgi nagybátyám citerázni és énekelni kezdett. Nagyapámnak földbe gyökerezett a lába, úgy hallgatta, aztán leült a díványra, levette a cipőjét és fintorgott. Kimentem a konyhába, hogy az előző esti rizs miatt érzett szomjúságomat 3-4 pohár vízzel csillapítsam. Mikor visszajöttem a társalgóba, az öreg a heverőn elnyúlva feküdt, s álmában mosolygott. A fia, Zsorgi meg gyönyörű, édes bús hangját kieresztve, teli torokból zengte a hallelúját a világegyetemnek.
Ryan Hanfordi utazás című novelláját Tóth Levente színművész előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Kovács Krisztina volt. További kellemes rádiózást kívánunk!
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Thank you. Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Csütörtöki adásunk tartalmából. Leó pápa Szubiákóban meglátogatta Szent Benedek és Szent Skolasztika kolostorait. A Vatikán digitalizálja II. János Pál egyedülálló vizuális örökségét. Felszentelték Csifeng püspökét Kínában. Kincs, Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 17. vasárnapra. Leó pápa Szubiákóban meglátogatta Szent Benedek és Szent Skolasztika kolostorait. Július 22-én szerdán délkörül, miután elhagyta a Valle Pietrai Szent Háromság kegyhelyet, 14. Leó pápa megérkezett a szubiákói Szent Benedek kolostorba. Assisi Szent Ferenc freskója előtt elmélkedett és megcsókolta a Szent Benedek szobrát, majd a szerzetesekkel együtt elmondta a Mi Atyánkot. Végül felment a Szent Skolasztika kolostorba, ahol együtt ebédelt a bencés közösséggel, és megtekintette a kerengőt és a zártát. Július 22-én szerdán délelőtt 14. Leó felkereste a Szent Háromság kegyhelyet, a Közép-Appenninek egyik leginkább tisztelt szentélyét, majd délkörül autóval a mintegy 30 kilométerre fekvő szubiákói Szent Benedek kolostorba hajtatott. A kolostor komplexumban tett látogatása során csendes elmélkedésbe merült Assisi Szent Ferenc 13. századi freskója előtt, a Szent Barlangban pedig a hagyományoknak megfelelően megcsókolta a Szent Benedek szobrának térdét, és elmondta a Mi Atyánkot a jelenlévőkkel, jelentette be a vatikáni sajtóiroda Telegram fiókjában. Végül felment a Szent Skolasztika kolostorba, ahol együtt ebédelt a bencés közösséggel, majd megtekintette a kerengőt és a zárdát. Leó pápa és kísérői délután 4 óra után indultak vissza Castel Gandolfóba. A szubiákói bencés közösség örömmel és hálával fogadja 14. Leó pápa látogatását a Szent Kolostorokban, ahol Szent Benedek megkezdte spirituális útját. Így nyilatkozott a szír olasz katolikus hírügynökségnek Dom Mauro Meacci szubiákó bencés apátja. A Szentatya jelenléte megújítja az egyház és a bencés karizma közötti köteléket, emlékeztetve mindenkit az ima, az ige hallgatása és a béke keresésének elsődlegességére. A Szent Benedek kolostor vendégkönyvébe Leó pápa ezt írta: Ora et labora, imádkozzál és dolgozzál. A bencés szerzetesek tanúságtétele értékes és nagyon fontos az egyházban és a mai világban. Köszönöm ennek a közösségnek a csodálatos fogadtatást, és arra hívlak benneteket, hogy imádkozzatok az egész egyházzal együtt a világ békéjéért. Áldásommal, Szent Mária Magdolna ünnepén. A Szent Skolasztika kolostor vendégkönyvébe pedig a következőket írta Leó pápa: Hálát adok az Úrnak a kegyelemért, hogy meglátogathattam ezt a szent helyet Szent Magdolna liturgikus ünnepén, aki elsőként hirdette az Úr feltámadását.
A Vatikán digitalizálja II. János Pál egyedülálló vizuális örökségét. Szent II. János Pál pápa megválasztásának 50. évfordulójára 2028-ra készülve megkezdődik fotóarchívumának digitalizálása. A Vatikáni Kommunikációs Dikasztérium kezdeményezésének célja, hogy megőrizze és érvényre juttassa annak a több millió képnek a rendkívüli örökségét, amely elbeszélt és formált egy korszakot. Ha a technológia archiválja a láthatót, a személyek őrzik a láthatatlant. Ebben az esetben II. János Pál közel 30 éves pápaságának történetét, amit több mint 4 millió felvétel örökít meg. Rendkívüli vizuális örökségről van szó, amit végre digitalizálnak, hogy az egész világhoz eljusson. Karol Wojtyła pápasága kitörölhetetlen nyomot hagyott a kollektív emlékezetben. Ezért a kommunikációs dikasztérium úgy határozott, hogy elindít egy részletes folyamatot az értékes fotóarchívum megóvására és aktív hasznosítására. A projektet július 8-án mutatták be a dikasztérium Marconi termében egy nagyobb program részeként, amelyet a technológiai igazgatóság indított el 2023-ban Francesco Massi vezetésével. A dikasztériummal együtt dolgozik majd Francesco Sforza, fényképész és kurátor, aki szívvel, lélekkel 6. Páltól 14. Leóig fotózta a pápákat. A bolonyai Cineteca filmkönyvtár restauráló központja, ami a tudományos koordinálást és a restaurálást végzi, továbbá a Bukáp Dokumentum digitalizációs vállalat. Francesco Sforza 48 év után ment nyugdíjba, tavaly novemberben. Egy másik nagy fotós Arturo Mari tanítványa volt, akinek neve fogalommá vált. Diszkréten, alázattal, a szív szemével fotózta a pápák sorát, az audienciákon, apostoli utazásokon. Francesco Sforza soha nem szerepelt riportokban, nem szóltak róla szalagcímek. A történelem azonban mégis sokat köszönhet neki. Fotói számtalan labban jelentek meg szerte a világon. Emberek millióinak érintette meg a szívét és az elméjét, noha neve nem is szerepelt a képek mellett. Fényképezőgépét a közösség szolgálatába állította. Tudta, hogyan mesélje el képekkel Péter szolgálatának a lényegét, a közelséget, a találkozást, az ölelést, az egymáson nyugvó tekinteteket, mondta róla Paolo Ruffini, a kommunikációs dikasztérium prefektusa. A projekt célja visszaadni a világnak 27 évnyi pápaság fotóemlékezetét, amelyet többek között 104 apostoli utazás és 146 lelkipásztori látogatás gazdagított. Összesen több mint 4,7 millió fényképpel, melyek egy nagyon intenzív magisztériumról és nemzetközi jelenlétről tanúskodnak. Ezek a számok azt is megmutatják, hogy a képek mennyire központi szerepet játszottak a lengyel pápa éveiben. A fotóörökség első felvételei 1977-ből valók, amikor a L'Osservatore Romano című vatikáni nap kérésére rögtönöztek egy fotóstúdiót. Két kisebb szobából alakítva ki, melyekből az egyik egy lépcső alatti helység volt. Az évek múlásával kifejlődött egy archívum, amely ma több millió képen keresztül elbeszéli az egyház történetének egyik jelentős időszakát. A program egy részletes operatív eljárást foglal magában. A fotónegatívok digitalizálása és tudományos katalogizálása, az eredeti anyag biztonságba helyezése és, ha szükséges, restaurálása. Az eredmény egy olyan digitális örökség lesz, amely megóvja és mindenki számára elérhetővé teszi a pápasság vizuális emlékezetét. Egy olyan korban, amelyet mély technológiai átalakulások jellemeznek, ez a projekt szimbolikus értelmet is nyer. Paolo Ruffini, a vatikáni kommunikációs dikasztérium prefektusa aláhúzta, hogy ez a kezdeményezés tanúskodik az analógból a digitálisra való átállásról a mai világban, amelyben a kép nélküli emlékezet félő, hogy elsorvad és kialszik. Ruffini emlékeztetett arra is, hogy fontos megőrizni az előttünk lévők munkáját, mert a múltra tekintve építjük a jövőt. Ugyanakkor azt is kiemelte, hogy a technológiának soha nem szabad elszakadni az emberi szenvedélytől és intelligenciától, különösen amikor fotózásról és képekről van szó. Fontos, hogy az otthonunk és minden tudásunk egységet alkosson, hogy felismerjük a korunk sebességével való haladás szépségét, zárta gondolatait a kommunikációs vezető.
Felszentelték Csifeng püspökét Kínában. Leó pápa június 15-én nevezte ki, miután jelölését jóvá hagyták a Szentszék és a Kínai Népköztársaság közötti ideiglenes megállapodás feltételei szerint. Joseph Chang Yanfeng püspök különböző tisztségeket töltött be az egyházmegyén belül, 2021 óta pedig az egyházmegye adminisztrátoraként végezte szolgálatát. Joseph Chang Yanfeng püspökké szentelésére július 22-én szerdán került sor Kínában. 14. Leó pápa június 15-én nevezte ki Csifeng püspökévé Belső Mongólia tartományban, miután jóvá hagyta jelölését a Szentszék és a Kínai Köztársaság közötti ideiglenes megállapodás feltételei szerint. Chang Yanfeng 1984. április 4-én született a Liaoying tartománybeli Beizenben. A Shenyangi nagy szemináriumban tanult, majd a dél-koreai Dejon katolikus egyetemen folytatta tanulmányait, ahol biblikus teológiából szerzett diplomát. 2010. november 18-án szentelték pappá a Csifengi egyházmegyében. 2010 és 13 között az egyházmegyei kúrián dolgozott, miközben egyidejűleg több plébánián is szolgált. Ezt követően a Csifengi székesegyház plébánosává, majd Lindongi plébánossá nevezték ki. 2021. október 15-e óta a Csifengi egyházmegye adminisztrátoraként szolgált. Kincs, Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 17. vasárnapra.
A tudósok rengeteget gondolkodtak azon, hogy vajon lehet-e a számítógépeken elmebajt előidézni. Kiderült, hogy lehet. Mégpedig úgy, hogy az információbevitelt olyan szintre gyorsították, ami meghaladta a gép információ befogadási és információ feldolgozási lehetőségeit, illetve képességeit. És akkor az nem tud tovább megfelelően működni. Ez történik az emberrel is. Képzeljem csak el. Ülök a televízió előtt, éppen több ezer holttestet látok egy földrengés után, és akkor, amikor megérintene, bevágnak egy csodálatos táncjátékot. Ekkor kezdenék gyönyörködni, de már is megjelenik ismét egy új kép, amelyben egy volt diktátor által lelövetett áldozatok tömegsírjait exhumálják, és mielőtt ez megviselne, divat bemutató következik. Majd jön a cunami, és így tovább. Ha ilyen képeket nézek rendszeresen, akkor emocionális élményfeldolgozó képességem felborul, és ha nem végzek belső munkát, képes leszek észrevétlenül megőrülni. Isten országa közöttünk van. Ha töretlen hittel kérem mindazt, amire oly nagy szükségem van. Azért fontos kérnem, hogy megnyíljak annak, ami, aki már jelen van, hogy tudatosítsam a bennem is élő valóságot. Hogy Lukács evangéliumában, a 18. fejezet, 16. versben olvassuk. Isten országát békéggel lért, a Szeretett Lelked című elmékedés gyűjteményében a hold szépségéhez hasonlítja. A következőképpen fogalmaz, idézem. A hold azért szép, mert mindenkié, azaz senkié. Irigységnek, hatalomnak, gazdagságnak nincs felette hatalma. Ezért ragyog ilyen kedvesen. Emiatt olyan nagy érték az igazság, a béke vagy a szeretet. Legnagyobb érték mégis az Isten, mert mindenkié, a tiéd épp úgy, mint az enyém. Az Isten országával is így vagyunk, csak akarnunk kell és szeretnünk. Bennünk van. A miénk. Eddig az idézet. Isten országa akkor is körülvesz. Istennek akkor is fontos vagyok, ha őt nem ismerem fel, és nem foglalkozom vele. Avilai Szent Teréz jelmondata: Isten egyedül elég. Mit jelent ez? Keresem a boldogságot, de kitől és mitől várom? Senki ember fiától nem várhatom el, hogy teljesen boldoggá tegyen. Nem képes, mert senki sem Isten. Az alkoholtól, drogtól, a különféle pótszerektől sem, mert a szerek nem képesek. A szer még nem szeretet. A fiatal Salamon király is ezt ismeri fel, és nem pénzt kér Istentől, és még csak az sem, hogy ellenségei pusztuljanak, hanem bölcsességet, tisztánlátást, hogy felismerje a jó és a rossz közötti különbséget. Amikor a bölcsességet kéri, a bölcsesség lelkét kéri, ezzel a végtelen ajándékkal minden véges dolog a helyére kerül, és másodlagossá válik életében. A másodlagos dolgok nem tudják, nem képesek helyettesíteni az egyetlen elsődlegest, aki mindent megad, és ezért ő egyedül elég. Malkut de Shemaya, az egek uralma. Nem a mennyországot jelenti ez a kifejezés, vagyis nem a halál utáni beteljesedést. Nyilván azt is, de a kifejezés sokkal többet jelent. Jézus korában nagyon gyakran tiszteletből nem ejtették ki az Isten nevét, és nagyon gyakran ezt a szót használták többek között, hogy egek. A héber nyelv és az arám is az ég szót többes számban használja. Így alakult ki a kifejezés egek országa, mennyek országa. Jelentése egyszerűen ez: Isten országa, Isten uralma. Az Isten királysága az a hely és az a pillanat, amikor is ahol az Isten király. Mikor valóban az ember szívekben uralkodik. A mi atyánkban ennek az uralomnak az eljövetelét kérjük. A mennyek országa hasonlít a kereskedőhöz, aki igaz gyöngyöt keresett. Amikor egy nagyon értékeset talált, fogta magát, eladta mindenét, amilyen csak volt, és megvette. Ez az ige konkrét meghívás, hogy tegyen félre bálványaimat, melyek elfoglalhatják szívemben Isten helyét, a karriert, a házasságot, a tanulmányokat, egy szép lakást, a munkát, a sportot, a szórakozást. Meghívás arra, hogy Isten legyen az alap. Ő legyen minden gondolatom és érzésem kiinduló pontja. Az életben ugyanis mindennek ő felé kell haladnia, és tőle kell elindulnia. A tanító egyszer megkérdezte a gyermekektől: tudjátok-e, hol lakik Isten? A mennyben, mondta az egyik. A tiszta szívben, mondta a másik. A főutcán balra, az utolsó házban, kiáltotta a kis Marci. A tanító mosolyogva megkérdezte, hogy miért gondolja ezt. Amikor apukámmal arra sétáltam, mesélte a kisfiú, apa a következőket mondta. Ennek a szegény embernek, aki itt lakik, 8 gyermeke van. Cipész a mestersége, és ő tartja el a vak nagyapát is. Gyakran látnak szükséget, mégis boldogan és békességben élnek együtt. Tudod miért, Marci? Mert ott lakik Isten. Ebben a felgyorsult, felpörgetett világban szinte éhen halok lelkileg, mert lelkemet a megszerzett javak nem tudják kielégíteni. Bár Jézus rávilágít a mindenkiben is rejlő legnagyobb kincsre, az Isten országára, mégis képes vagyok lelki nyomorban élni, mert hagyom a felgyorsult tempóban felcserélni az értékeket. Hogyan tudom helyrehozni? Kezdésként ismételgessem, és gyakorolgassam. Jöjjön el a te országod, s akkor minden más megadatik.
Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 17. vasárnapra Kincs címmel. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
napverse.
Dzsida Jenő, templomablak, Szent Iványi Sándornak. Kik csak az utcán járnak, kelnek, szépséget rajta nem igen lelnek, kíváncsi szemmel rá nem tapadnak, csak egy karika, szürke karika, ólom karika, vén templomablak. Rácsarosdás, kerete málló, emit mólepi, amot pókháló, sütheti napfény, sötét, örökre, mint világtalan, bús világtalan, agg világtalan, huny szemegödre. De ki belép a tág, iromba, boltozatos, hűvös templomba, s belülről pillant ablakára, megdöbbenten áll, megkövülten áll, elbűvölten áll, nézz a csodára. Színek zengése, fények zúgása, mártír mosolya, szűz vallomása, kék, ami békül, piros, mi lázad, magasba ragad, a mennybe ragad, lángtünemény is tűzkáprázat. Ó, titkok titka! A földön itt lent belülről nézzen mindenki mindent, szemet és szívet, és harcot és békét. Áldja meg az Úr! Áldja meg az Úr! A belülről látók fényességét.
Dzsida Jenő Templomablak című versét Tóth Levente előadásában hallották. Dzsida Jenő 1907. május 17-én született. Édesapja az osztrák-magyar közös hadsereg mérnökkari tisztje volt. A költő gyermekkorát beárnyékolta az első világháború, majd a román megszállás. Édesapja orosz hadifogságba került, édesanyja, második férje elesett a galliciai harcmezőn. Dzsida Jenő Beregszászon érettségizett 1925-ben, majd a Kolozsvári Egyetem jogi karára járt, de tanulmányait nem fejezte be. Kora ifjúságától kezdve költőnek készült. Benedek Elek fedezte fel és indította el a költői pályán. 1923 és 27 között a Címbora című folyóiratban jelent meg a legtöbb verse és műfordítása. 1927-től a Pásztortűz című lap szerkesztője lett. 1928-ban adták ki első verses kötetét, Leselkedő magány címmel. A fiatal költő szerepet vállalt a nemzetiségi irodalom mozgalmaiban. Tagja volt a Helikoni Íróközösségnek, a Marosvásárhelyi Kemény Zsigmond Társaságnak, a PEN Klub romániai magyar tagozatának, az Erdélyi Katolikus Akadémiának titkára és az Erdélyi Szépmíves C. lektora volt. 1933-ban jelent meg második könyve, A Nagy Csütörtök. 1934-től a Kelet újságot szerkesztettem, ahol Anyanyelvünk címmel állandó rovata volt. Talán már születésem, de kisgyermekkori betegsége óta bizonyosan súlyos szívbeteg volt. 1938-ban meghűlt. Hónapokig kórházban feküdt, de életét nem sikerült megmenteni. Június 7-én hunyt el, Kolozsvárott. Utolsó kötete az Angyalok citeráján, még ebben az évben, de csak halála után jelent meg.
A nap imája.
XVI. Benedek pápa imádsága a nagyszülőkért. Úr Jézus, aki Szent Joachim és Szent Anna lánya, Szűz Mária által születtél-e világra, tekints szeretettel a nagyszülőkre. Oltalmazd meg őket. Add, hogy családjainkban a hit szilárd oszlopai legyenek, őrei a nemes gondolatoknak, őrzői a vallási hagyományoknak. Tedd őket bölcsi és bátor tanítókká, hogy átadják az eljövendő nemzedékeknek emberi és lelki tapasztalatuk gyümölcseit. Úr Jézus, segítsd a családokat és a társadalmat, hogy megbecsüljék a nagyszülők jelenlétét és szerepét. Soha ne feledkezzenek el róluk, és ne zárják ki őket, hanem mindig tiszteletben és szeretetben legyen részük. Amen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.